Üdvözlök mindenkit, Szijjártó Zoltán vagyok. És én alapvetően, ahogy a János is elmondta, itt az elmúlt időszak nagy eseményét, amit a kifütés és a nifit is érintette, arról szeretnék néhány szót szólni. Lesz még az elkövetkező időszakban, itt az őszi koratéli időszakban több olyan esemény, ahol körülbelül ugyanezeket próbálom elmondani. Alapvetően azért, hogy próbáljuk azt kommunikálni, hogy mi történt az elmúlt fél évben, ezeknek mik az okai, illetve mi az előttünk álló feladatok, és mik azok a jövőbeli megoldandó célkitűzések, amiket próbálunk megtenni, illetve a célkitűzések megfogalmazásában még folyamatában vannak ezek. Magamról még annyit, hogy én eredeti végzettségemet tekintve villamosmérnök vagyok. A Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, már elég régen, ezt nem ismerem mondani, és a digitális számítástechnika, akkor még így hívták az informatikát, digitális számítástechnika ágazaton, úgyhogy én világéletemben is ebben a számítástechnika informatikával foglalkoztam, és ahogy már haladt előre az idő, egyre jobban távolodtam a szakmai feladatoktól, de van ilyen jellegű tapasztalatom, múltam. Úgyhogy megismerem azokat a kérdéseket, problémákat, amivel kollégák akár a volt kifűben, vagy akár a volt mifűben foglalkoznak. Előzményeket tekintve nem tudom, hogy mennyire ismert a jelenlevőknél, de kormányzati döntés volt az, hogy a minisztériumokhoz tartozó háttérintézményeket részben megszüntetik. Az annyit jelent, hogy vagy jogutód nélkül, vagy a minisztériumba való beolvadással, vagy pedig több-több háttérintézményt összevonnak. Itt a január-májusi időszakban elég nagy és hullámokat vert ez az elképzelés. Nagyon sok intézményt, nagyon sok régi múltan nagy tapasztalattal rendelkező intézményt érintett ezt. És ekkoriban, ez a január-májusi időszakban mind a két intézetet, tehát a kifit és a nifit is érintette. Nem tudtuk még akkor, hogy pontosan mi lesz ennek a vége. Volt mindenféle változat, és a végére, ezért a májusra annyi kristályosodott ki, hogy a két szervezetnek egy szervezetként kell folytatni a pályáját. Ez június 13-án egy kormányhatározat formájában az lett kimondva, hogy az összevonásnak a módja, hogy a NIFI, tehát az NIF intézet beolvad a kifűbe. A határnapot szeptember 1-jel határozta meg a kormányhatározat, és ezt kellett végrehajtani. Aki valaha is foglalkozott szervezeteknek az összevonásával, és most mindegy, hogy ez piaci vagy közigazgatási szervezet, akkor ez egy ilyen klasszikus modellt lehet elképzelni, hogy van egy előkészítés, az összevonás előkészítése, a megvalósítása, és utána van egy hosszas, vagy aránylag hosszabb integrációs szakasz, amikor a belső működéseket kell egybeolvasztani, vagy legalábbis egybe gyúrni. A dátumokat nagyjából megpróbáltam felrajzolni ezen a szlájdon. Ami a lényeg, hogy szerencsés helyzetben voltunk, mert mi már egy korábbi feltételezésre a július 1-jére is készen lettünk volna. Tehát nekünk ez a július-augusztus hónapok, ez egy plusz nyereség volt. Készen álltunk arra, hogy akár július 1-jével az összevonást megvalósítsuk. Természetesen, mint ahogy az ábra jelzi, nincs vége ennek a tevékenységnek, tehát azt tudjuk mondani, hogy a két szervezet összevonásra került, de az integrációban még vannak feladataink, és várhatóan ez még a jövő év jelentős részét is el fogja vinni. Különböző, és itt már alapvetően szakmai integrációról beszélhetünk majdan. Néhány szót a kifűről. Én szeretek számokat mondani, mert ez jól megjegyezhető, és ezt a 4 számot szoktam mondani, vagy megmutatni, vagy jellemezni a kifűt. Körülbelül 10 éves szervezet, tehát nem egy idős, nem egy nagyon nagy múltra visszatekintő szervezet, és alapvetően, ez később ki fog derülni, projektmenedzsmenttel foglalkozik, tehát a fő tevékenysége a projektmenedzsment. És ezzel kapcsolatban milyen mérvű projekteket, vagy milyen méretű projekteket vezet, irányít, ez, hogy 35 projekt, tehát a 10 év alatt 35 projektet sikerült abszolválni, persze van, ami még folyamatban van, de ezek közül nagyon sok már befejeződött, az értéke pedig 70 milliárd, tehát ez egy nagyon nagy értékű projekt halmaz, és alapvetően, vagy a legtöbbje ebből Európai Uniós társfinanszírozású projektek. A létszámát tekintve 106 fő volt, tehát a összevonást megelőzően 106 fő volt a létszám, azóta persze ez növekedett, nem a beolvadás miatt. Ugyanilyen számokat kértem a NIFI-től is, és látszik, hogy mondjuk kétszer annyi idős a NIFI, tehát 20 éves, lényegesen nagyobb múltra tekint vissza. És van két olyan szám, amit az intézet saját magáról meghatározónak tekintett. Ez a 6000 ügyfél, vagy 6000 intézmény intézet, ami a tevékenységi körét jól indikálja, illetve az a 2 millió felhasználó, aki ezekben az intézményekben valamilyen státuszban tanuló, hallgató, vagy oktató, esetleg kutató szerepel. Az összevonás előtti létszám a NIFI-nek 128 fő volt, tehát ő is, mind a két szervezet egy ilyen közepes méretű piaci vállalatnak felel meg, és ebből lett a közös szervezet. Ezek a számok. Mik azok a tevékenységek, illetve azok, amiket a két szervezet külön-külön végzett? A KIFÜ-ben, mint ahogy már az előbb is mondtam, alapvetően projektek menedzselésével foglalkozott. Igazából minden, ami a projektek körül van, most már felépítettük, szép folyamatosan az évek teltek, a projektvezetéstől, minőségbiztosításig, projektportfólió kezelésig egészen, és a csúcsig odaértünk el, hogy a programmenedzsmentet, tehát több projektből álló programoknak a lebonyolításával is bíztak meg, több ilyen program menedzselését végeztük, illetve végezzük. Amit próbál szemléltetni az ábra, hogy a tevékenység folyamatosan bővült, úgy, ahogy a létszám és a projektek számossága bővült, és amit le lehet mérni ebből az ábrából, vagy legalábbis ezt próbáljuk szemléltetni, hogy ahogy a belső kompetenciák és a tapasztalatok, a hozzátartozó módszertanok fejlődtek, úgy kaptunk egyre több szerepet különböző projektekben. És akkor nézzük a NIFI-nek a tevékenységét. Hasonlót próbáltunk, majd ezt később talán kiderül, hogy miért is ezt a módszertant választottuk. Hogy a NIFI igazából a hálózati tevékenységével kezdte, tehát az NIF programon belül alapvetően az adathálózattal, HBON-nal kezdett, és persze azt folyamatában fejlesztette, ahogy az évek teltek. Erre épült rá a nemzetközi tevékenység, amikor ugyanezt már nemzetközi porondon is, vagy a nemzetközi szereplőkkel együtt végezte. És az utolsó pont, az a 2015-ös dátumhoz kapcsolódik, aztán pont január 1-ével, amikor feladatul kapta, hogy a Sulinet rendszert a NIFI-nek kell működtetnie, üzemeltetni, illetve továbbfejlesztenie. Látszik, hogy a két szervezet tevékenysége nem, vagy csak nagyon pici ponton érintkezik, tehát igazából inkább kiegészítik egymást, mint átfedik, és közös területet végeznek. Nyilván a fejlesztések során a NIFI is végzett projektmenedzsmentet, hiszen hozzá kapcsolódik azokhoz a fejlesztésekhez, hogy ma nem nagyon tudunk annál jobb fejlesztés megvalósítási módot, mint a projektbe történő működést. Ugyanúgy a KIFÜ-nél is voltak informatikai jellegű tevékenységek, de nem ez volt a meghatározó, tehát inkább ilyen mellék, marginális leeső időbe történő tevékenységek. Szóval ebből a számosságokból és ebből a tevékenységből kellett szeptember 1-ével jogilag, humánpolitikailag és pénzügyileg egy közös szervezetet létrehozni, illetve ezeket a tevékenységeket kellett, illetve az elkövetkező időben kell majd összehangolni. Nem akarok belemenni a részletekbe, mert várhatóan a jelenlévőket az nagyon nem érdekli, hogy mindez hogyan történt. A nyár, koranyár, meg az egész a nyár deraka azzal telt, hogy megpróbáltuk egymást megismerni, megpróbáltuk azokat a humán állományt összefésülni, és a szükséges jogi, itt gondolok a két intézetet meghatározó kormányrendeletnek a módosítására, hogy együtt tudjon működni. Készült természetesen, mint minden szervezetre, egy közös szervezeti és működési szabályzat, hozzátartozó alapítókirat, tehát minden, ami a jogi, humánpolitika és a pénzügyi összevonáshoz szükséges, ezek természetesen megtörténtek. A belső működésnek az alapjait, akkor azt tudjuk mondani, hogy mondjuk szeptember 1-ig sikerült lerakni, a folyamatokat csak feltételezve, tehát akkor még külön voltunk, és időnként találkoztunk, és ezeket a találkozások során megpróbáltuk a legszükségesebb folyamatokat felállítani, és azokat összetenni. Ezek részben sikerültek, tehát azt most már tudjuk, hogy az igazi élet mutatja meg, hogy ezek a folyamatok, ez a közös működés, ami adott beszerzési, támogatási, iratkezelési, stb. Gazdálkodási folyamatokban vannak, hogy ezt hogyan lehet összehangolni. Itt még vannak előttünk álló feladatok, amiket meg kell oldani. Már augusztusban belekezdtünk a szakmai integrációba. A szakmai integráció tekintetében a bennünket felügyelő tulajdonosi szerepet eljátszó minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azt határozta meg, hogy a teljes szervezetnek a szakmai tevékenységét át kell világítani, és egy olyan koncepciót kell kialakítani, hogy mi az, ami hosszú távon prioritást élvez, mik azok a területek, amiket meg kell erősíteni, és mire az, amire mint tulajdonosi tud számítani. Ez a szakmai integráció az elkezdődött, per pillanat körülbelül ott tart, ilyen október tájékán, hogy ehhez tartozó koncepció, tervezete elkészült, ez különböző fórumokon döntés előkészítő anyagként található meg. Ebben most nagyon-nagyon a részleteiben nem mennék bele. Még a döntés nem született meg, hogy hogyan kell majd és milyen ütemezésbe kell a szakmai integrációt megvalósítani. Néhány szót a közös szervezetről. Nem kell elolvasni a feliratokat. Igazából úgy épül fel a szervezet, hogy az elnök alatt van három nagy blokk. A középső az nem egy nagy újdonság, az a gazdasági blokk, az a pénzügyi számvétel, beszerzés, informatika, belső informatika és a humánpolitika. Tehát ez minden szervezetnél, ami található az, hogy egyáltalán mint szervezet tudjon működni. És van két szakmai blokk. Nagy kreativitással úgy neveztük el, hogy fejlesztési terület és infrastruktúra terület. Megpróbáltuk a NIFI-nek a szakmai tevékenységét alkotó szervezeteket, tevékenységeket egy blokkba tartani, annak érdekében, hogy a folyamatos működés legkevésbé sérüljön, és ugyanazokat, tehát induláskor, ugyanazok a vezetők látták el a vezetési feladatokat, mint korábban a NIFI szervezetében voltak. És hát vannak ilyenek, hogy belső ellenőr, illetve van egy speciális ez a koordináció. Kiemeltünk a néhány olyan stratégiai jelentőségű területet, amit azt mondtuk, hogy mindenképpen az elnökhöz közvetlenül tartozik, mert azt gondoljuk, hogy így lehet a leghatékonyabban dolgozni. Itt van a jogi terület, itt van a kommunikáció, a stratégia készítés, a módszertan, ja és a controlling. Tehát a tervezés és a pénzügyi visszaellenőrzés, döntés előkészítés, ezek szerepelnek ott. Igazából ez mind felvezetés volt, mert ez a leginkább mondani való szlájd. Amikor nekiálltunk a közös tevékenységünk tervezésének, előkészítésének, akkor azt határoztuk meg, hogyha a formális jogi, humánpolitikai, pénzügyi összevonás megtörténik, és ezt a közös működést már konszolidálni tudtuk, akkor neki fogunk állni egy közös jövőkép kialakításának. Természetesen ekkor már ismernünk kell egymás erősségét, egymás gyengeségét, mi az az, ami az elkövetkező időszakban ki lehet ezek közül az erősségek közül használni, mi az az, amit meg kell erősíteni, vagy fel kell fejleszteni. Ez az ismerkedés, vagy ez a mélyebb szintű egymás megismerése, ez még folyamatban van, de ez jó alapot ad ahhoz, hogy elkezdjük a közös jövőképnek a kialakítását. Itt alapvetően az a célkitűzés, hogy közösen, most már egy sokkal nagyobb létszámmal, ugye jelenleg már olyan 250 főt ütjük, és az év végére várhatóan a 300 fő környékére fogunk megérkezni. Telephelyek tekintetében 4 telephelyen helyezkedünk el, tehát ez is a működést, egy szervezeti működést ezt megnehezíti, hogy nem csak szinteken belül kell, vagy egy épületen belül két szint között kell mászkálni, hanem még a Dunát is át kell lépni. Tehát mindenképpen hogyan lehet ebben a környezetben, ebben a már erősen középvállalati környezetben, hogyan lehet jól hatékonyan működni, illetve milyen középtávú, hosszútávú célkitűzéseket tudunk tenni. Ezt úgy fogjuk megfogalmazni, hogy el fogunk készíteni várhatóan, én ezt 2017 Q1-re prognosztizálom, egy olyan stratégiai dokumentumot, amit megmondunk, hogy kimondjuk azt, hogy mik azok az erősségeink, amiket mindenképpen meg kell tartani, mik azok a fejlesztendő irányok, területek, ahol szeretnénk megjelenni, és lábnyomot hagyni magunk után. Magyarán mi az a potenciál, mi az a képesség, amire ez a most már elég nagy szervezet képes, és ezeket tudja vinni. Nyilván meghatározó szerepet játszik, hogy a 2014-2020-as Európai Uniós programozási ciklusban most tartunk ott, hogy ezen a területen új projektek indulnak, vagy új projektek szélesednek ki, tehát a megvalósításba fordulnak. Az egyik ilyen alapköve volt, és ezt rögzítettük rögtön az elején, hogy az NIF programot folytatjuk, és ezen belül a jelenlévőknek az üzenet, hogy a Sulinetben elért eredményeket szeretnénk megőrizni, azokat továbbfejleszteni, tehát javítani a rendszer működésén, továbbfejleszteni. És én a napirendi pontok között nem láttam most az 5. fázis szakaszt taglalni, de gondolom valahol el lesz majd bújtatva. Tehát látom azokat, hogy ezeknek a megvalósulására van garancia, tehát az elkövetkező időszakban maga a Sulinet rendszer fejlődni fog, megfelelően fog fejlődni, és ezt mindenképpen alappillérnek tekintjük. És az utolsó. Nem tudom, hogy a jelenlévők foglalkoztak-e ilyen szervezet összevonással, és ennek a velejáróival. Mindenki, aki egy ilyen kalandba kezd, annak tudnia kell, hogy ez egy nehéz tevékenység. Alapvetően több oka van ennek, de ami a nagy nehézséget adja, hogy függetlenül, hogy mennyi tapasztalati háttér van, tehát csinált-e már valaki ilyet, és onnan tud-e jó, hasznos gyakorlatokat átemelni, de mindenképpen sérülésekkel jár. A jól megszokott, kialakított világkép az egy kicsit összezavarodik, és egy új világképet kell felépíteni. Szerencsére, amit én megismertem a NIF-is kollégák közül, nagyon sok kifejezetten jó szakember van, aki számomra egyértelműen bizonyította, hogy a szakmában, a felső kategóriában tud működni. Tehát egy jó, nagyon jó szakmai tevékenységet tud folytatni, és csapatban meg határozottan eredményes. Én összeszedtem csak saját magamnak, hogy az elmúlt 20 vagy azt megelőző években ez a terület milyen eredményeket rakott le, és mindenképpen azt mondom, hogy ez egy nagyon pazar trófea halmaz, és nagyon, nagyon sok eredményt tud felmutatni. Azt szeretnénk, és én személy szerint azt szeretném, hogy ha már így hozta az élet, akkor ez a közös szervezet még inkább azokat a közös lehetőségeket próbálja kihasználni. Találjuk meg egymásban az egymást erősítő tevékenységeket, kompetenciákat, és akkor az a felhasználói kör, akik most, akinek a képviselői most itt ülnek, mondjuk a Suninetnek a valamilyen jellegű képviselői, azok ebből csak profitálhatnak. Tehát, hogyha még hatékonyabban tudjuk végezni, és lehetőség szerint minimális visszaeséssel, bár egy ilyen összevonásnál mindig azért van egy kicsi mélypont, és akkor majd onnan lehet felfelé indulni, de az üzenet az, hogy magasabb szintre szeretnénk eljutni, és az az igazi visszajelzés, hogyha ez az ügyfélkör, a felhasználók, vagy a felhasználók képviselői ezt valóban így élik meg, hogy a korábbi időszakhoz képest még jobb lett az a szolgáltatási szint, amit mondjuk jogosan el is várnak. Én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Én nem fogok tudni itt maradni végig, tehát nekem körülbelül olyan fél óra múlva el kell mennem. Ha van kérdés, akkor én azt kérdezném, hogy kérném, hogy most kellene feltenni.
Két kérdés van ennek.
Gint József vagyok Budapestről, és azt szeretném megkérdezni, hogy az elnök úr azt mondta, hogy fejlődni fog a Sulinet. Hogy ez konkrétan mit jelent, milyen irányba fog fejlődni, ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy tavaly Solymár államtitkár helyettes úr azt nyilatkozta, tavaly nyáron, hogy van még 200 iskola Magyarországon, ahol nincs internet egyáltalán, és hogy erre van 300 millió forint, ami ezt majd helyre rakja ezt a dolgot. Hogy ez a történet hol áll?
Jó. Én pont ezt próbáltam jelezni a napi rendeknél, hogy én tudom, hogy én már aláírtam azt a Sulinet fejlesztési, hát ha nem is a megrendelést, de közel a megrendelést, ami alapvetően sávszélességbővítésből áll, és látom azokat a készülőben levő projekteket, hogy mi minden technikai fejlődés sem esnek át az iskolák. Tehát én azt mondom, hogy ezt tudom. Én átadnám inkább a kollégáknak, hogy ezt részleteiben ők elmondják, és biztos, hogy konkrétan meg tudnak válaszolni. Én ennyire részleteiben nem ismerem, de tudom, hogy a sávszélességbővítés az meg lesz mondjuk jövő áprilisig, mondjuk, de majd a János javít, és akkor a konkrétumot. Ez lesz az egyik lépés. A másik, hogy van néhány olyan uniós projekt, amiből alapvetően a wifi fejlesztés fog, az iskolai wifi fejlesztés fog nagy lendületet kapni. És a harmadik, hogy van egy olyan célkitűzés ez a digitális oktatási stratégián belül, hogy nagyon rövid távon, tehát egy-két éven belül el kell érni, hogy iskolai belépési ponttal a 100 mega, illetve az 500 megát iskolánként. Ez ugye még szerepel néha, ahol 1 gigaként szerepel, ezt nem tudom, hogy ennek mennyi a realitása, de nagyon nagy tervek vannak, és a tervekhez tartozó pénzügyi források rendelkezésre állnak.
Ezt annyival érgészítenem ki, hogy elnök úr szavait, hogy a konkrétum, hogy be nem kötött iskolák, tehát a be nem kötött iskolák bekötése ebbe az ötödik fázisú sávszélesség emelésben benne van. Tehát gyakorlatilag ahol nem volt bekötve, azok is szerepeltek ebbe, tehát ez egy kicsit hosszú ideig tartott ennek a folyamatnak a lefuttatása. Tehát az előző nyílt napon beszéltünk róla, hogy ez hamarosan indult, tehát ez áprilisban volt, és tehát most jutunk a ténylegesen megvalósítási fázisba ennek tehát a ténylegesen bekötésre kerülnek az iskolák, tehát a ötödik fázisban lesznek bekötve ezek az iskolák. Ez részben egyébként érinti az alternatív kapcsolattal rendelkező iskolákat, erről majd fogok részletesebben beszélni. És akkor a fejlesztésekről elhangzottak ezek a Európai Uniós társfinanszírozású fejlesztési célok. Ezekről fogok beszélni, illetve egy kis kitekintéseket fogok mondani ezzel kapcsolatban. Azt ígérem, hogy a következő alkalommal megpróbálunk előadókat idehívni társszervezetektől, tehát Kliktől, Oktatási Hivataltól, akik a bizonyos fejlesztési projektekért felelősek, hogy ők mondják meg első kézből azt, hogy akkor ténylegesen milyen fejlesztések lesznek. Tehát ezt én most ilyen szinten bemerem vállalni, hogy meghívjuk őket. Bízunk benne, hogy el is fognak tudni jönni.
Ez az ötödik fázis? fázis, ez mikor zajlik?
Ez gyakorlatilag a héten eldördül olyan szinten a startpisztoly, hogy akkor megvalósítás...
Én már a megrendelést aláírtam, tehát azt mondom, hogy most megy a tervezése. Tehát én azt mondom, hogy ez már a csőbe van.
Hát attól függ, tehát erre esetleg, hogyha az iskolát azonosítójával, VPG-vel vagy nevével írtok az ügyfélszolgálatra, akkor meg tudjuk mondani, hogy mit mondott a társszolgáltató, hogy mennyi időn belül tudja megvalósítani. Tehát elképzelhető, hogy év végéig, de sajnos vannak olyan helyszínek, ahol ilyen 150 napos létesítése a teridőket vállaltak. De van olyan, ahol 10 nap, tehát gyakorlatilag tehát nagyon széles spektrumon változnak a dolgok.
Knáb János vagyok, képző és iparművészeti szakközépiskolából. Kérdésem a digitális projekttel kapcsolatban lenne, ebből a készülő dologgal kapcsolatosan, hogy a legfontosabb hozzáadott értéket, tehát a humán erőforrást ebben a projektben ezt megint az intézményekre hagyjuk, vagy ezt tartalmazza ez a digitális projekt?
Jó. Erre nagyon, tehát órákat lehet erről beszélni.
Hát igen.
Ugye még, és akkor nem akarok rosszat mondani, 2014 végén elindult egy olyan program, ami a digitális nemzetfejlesztési program. Leegyszerűsítve ennek igazából három pillére volt. Az egyik az infrastruktúra, és az infrastruktúráról, amikor beszélünk, akkor nem csak az iskolákat, nem csak az egyetemeket, intézményeket, hanem a lakossági kört is érinti. Ez a szupergyors internet projekt vagy alprogram. Jól halad, és várhatóan az a célkitűzés, ami részben az Európai Uniótól jött, részben pedig a kormányzati célkitűzés, hogy 2018-ra, tehát már nincs sok időnk, 2018 végére minimum 30 megás sávszélességgel minden igényhely, tehát minden hogy mondjam, lakcím beköthető legyen. Ugye nem lesz bekötve, de beköthető legyen, tehát ott igényli, akkor a szolgáltató, lesz olyan szolgáltató, aki ezt a sávszélességet tudja biztosítani. Ehhez kapcsolódik egyfajta, még mindig az infrastruktúrán belül, egyfajta kormányzati hálózatépítés, aminél minden kormányzati végpont hasonló sávszélességgel fog rendelkezni. Ide tartoznak még az önkormányzatok, illetve az egészségügyi intézmények. Hát azt lehet látni, hogy infrastruktúra tekintetében egy nagyon nagy fejlesztés, több különböző uniós forrásokból, attól függ, hogy mit honnan lehet támogatni. Tehát ez meg fog valósulni, most az, hogy pont 100%-ra, hogy és mikorra, azt nem tudom, de nagyon nagy mértékben. Várhatóan ennek másik következménye az kell, hogy legyen, hogy az internet előfizetési díjak, vagy a költségek, azok csökkenjenek. Tehát olyan nagy lesz az internet szolgáltatási kör, hogy ennek csökkennie kéne. De csak akkor lehet igazából ezt az infrastruktúrát kihasználni, hogyha vannak olyan szolgáltatások, tartalmak, amit ezzel a sávszélességgel el lehet érni. Ez a második pillér, hogy legyenek tartalmak, legyenek szolgáltatások. Ugye az állam azt tudja megmondani, vagy mondani, hogy az állami szolgáltatások, digitális szolgáltatásokat elkezdi továbbfejleszteni. Ez részben az előző 7 éves ciklusban készültek már el ilyen alkalmazások, de még a 14-20-asban ez még meg lesz erősítve. Tehát van infrastruktúra, vannak szolgáltatások, amit ezen kerül el lehet érni, már csak egy hátrány van, az a felhasználó, az a tudatos, vagy ezt a kultúrát, ezt a technológiát, tehát a digitalizált technológiát használni képes, hatékonyan használni képes felhasználó. És itt megint több szegmens van. Vannak az iskolák, és akkor az, hogy legalább a következő generációk már ezeket tudják. Ez kell, hogy a pedagógusok is tudják oktatni vagy képezni, illetve magukon belül használni. Vannak azok az egyetemisták, akiknek nagyon, tehát ekkora méretű fejlesztéshez nagyon sok szakember kell. tehát azokat az egyetemi képzésekben ez menjen át, és kellőképű szakember essen ki év mint év az egyetemek főiskolák padjaiból, akik nagyon magas szinten tudják ezeket támogatni, és hát vannak azok, akik valamilyen szempontból a digitális fejlődésből lemaradtak, és ez a digitális szakadék csökkentésére külön nagymérvű projekt indult, aki ezeket próbálja a kvázi digitális írás tudatlanságból odáig átemelni, hogy ezeket a digitális eszközöket, és itt most nem biztos, hogy konkrétan a számítógépre, hanem inkább a mobiltelefonra, tabletre, notebookra, tehát ez az, ami most meghatározó, hogy ezeket tudják használni, és legalább legyen egy-egy olyan tényleges alkalmazás, szolgáltatás, amit a mindennapi életükbe hasznosítani tudnak, és ezáltal átlendíteni őket ilyen jó kép ez a digitális szakadékon. Most ez egy nagyon széles program, ebben a KIFÜ meghatározó szerepet játszik, ebben nagyon jól kiegészítjük egymást a NIFI-vel, ugye a szupergyors internet projektnek mi vagyunk a projektgazdája. A másik oldalon részt veszünk a kormányzati hálózatfejlesztésben, részt veszünk a SULINET-fejlesztésben, tehát gyakorlatilag mindenhol, ahol infrastruktúra van, ott részt veszünk, és nagyon sok szolgáltatási projektet vezetünk, illetve hozzátartozó ez a felnőtt képzés, ez a GINOP 612 felnőtt képzési projekt, aminek ugyan konzorciumi tagjai vagyunk, de úgy gondolom, hogy meghatározó konzorciumi tagjai. Tehát ha a három pillért párhuzamosan tudjuk fejleszteni és megvalósítani, akkor azon, amit igényelt, az meg tud valósulni. És ezért mindent megteszünk. Pont.
Akkor szerintem most akkor még utolsó kérdés, és akkor elengedjük a...
Elnézést, én csak egy kicsit szeretném megérteni a kormányunk, államunk működését, hogy egy ilyen döntés, legalábbis kommunikációban nekem az jött le, hogy az összevonások, a költségmegtakarítás, bürokrácia csökkentés, ilyesmit akarnak elérni. De amint látom, hogy már a létszám az növekszik, ugye? Tehát nem hiszem, hogy ez költségmegtakarítás lehet. Azon kívül, hogy a mindkét intézet nevében szerepel az I meg az F betű, a projekt szó mindkét szlájdon látszott, Európai Unióról volt szó, hogy mi a közös, pontosabban inkább azt látom, hogy az önök keresnek ennek értelmet, ennek az összevonásnak, mert én úgy egyéb értelmet nem látok. Sem a kommunikációban elhangzott célok nem teljesülnek, de én igazándiból annak örülök, hogy hát ebből még jobb lesz, mert önök ki tudják majd ezt aknázni, ezt az összevonási előnyt.
Így van, jó. Tehát a zászlóra tűzött célkitűzés, kormányzati célkitűzés, az valóban a költségeknek, és itt alapvetően a bérköltségeknek a 20%-os csökkentése volt. Ez deklarált célkitűzés, ezt nekünk hozni is kell. Most ezeket két módon lehet, alapvetően két módon. Tehát, hogyha valaki elkezd gondolkozni, hogy lehet 20%-ot csökkenteni, akkor két módon lehet. Az egyik az, hogy létszámleépítéssel, a másik az, hogy létszámleépítés nélkül hatékonyságnöveléssel. Tehát ilyen egyszerű. Ha létszámot leépítünk, akkor mivel a feladatok nem változnak, tehát senki nem beszélt arról, hogy feladatcsökkenéssel, akkor is egy belső hatékonyságot kell növelni. És az a kérdés, hogy adott szervezet, és ezt próbáltam a lépcsősdiagrammal szemléltetni, hogy milyen fejlődési fázisban van. Ha van előtte még olyan meredekség, amiben tovább tud fejlődni, akkor nyilván neki ezt a költség megtakarítást legcélszerűbb hatékonyságnöveléssel megvalósítani, és nem létszámleépítéssel. Ezt mi rögtön tisztáztuk, hogy annyi feladat áll előttünk, külön-külön is, meg együttvéve is, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy létszámot leépítsünk, és így próbáljuk megoldani. Nem is volt ez talán egy pillanatig se célkitűzés, vagy megoldási alternatíva. És avval akartam jelezni, hogy a közös szeptember 1-i szumma létszám, most meghaladjuk. Sajnos voltak olyan kollégák, akik ezt az összevont életet nem vállalták, de ez minden élethelyzetben előfordulhat ilyen, hogy vannak, akik azt mondják, hogy ezt már nem akarják ők megugrani. Azt, hogy utólag akarunk, ez azért ez ideológiát alkotni, ez az elő szokott fordulni, hogy minden szervezetnek saját magának szüksége van arra, hogy a nagy makro célkitűzések mellett a saját területén találja meg azt a jövőképet, azt a belső motivációt, ami miatt a mindennapokat végzi. És gyakorlatilag én ezt próbálom erőltetni a kollégáknál, vezetőtársaimnál, hogy csináljunk olyan közös stratégiát, ha van közös célkitűzésünk és a dolgozói, szélesebb dolgozói közeget emögé tudjuk állítani, akkor mindenképpen tudunk eredményeket elérni, mert mindenki megtalálja a saját számítását minden tekintetben. Ha ez utólagos ideológia, akkor az, de igazából ez a feladatunk. Jó így a válasz?